Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. részéből a 7-től 12-ig terjedő versekben olvassuk.
Pál Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutychosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, megtörte a kenyeret, és evett, majd sokáig egészen víradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalottak. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük te neked azokat az ajándékokat, amelyeket a mai napra is elkészítettél már nekünk. Urunk, bevalljuk neked, hogy olyan sokszor voltunk hálátlanok és engedetlenek, ezért nem tudtunk örülni ajándékaidnak, nem tudtunk úgy örülni a te kegyelmednek és szeretetednek, mint ahogy azt te tervezted. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és taníts bennünket hinni, ad, hogy megláthassuk a mai igéből is, és a mai nap történéseiben is a te kegyelmedet, azt, hogy minden, ami javunkra van. Urunk, ezért kérünk, hogy taníts bennünket igazodni a te igédhez. Urunk, kérünk, hogy készíts személyes találkozást veled, hogy ebben a találkozásban felragyogjon a te szereteted és irgalmasságod. Ezért kérünk, hogy küld a te szent lelkedet a mi szíveinkbe. Amen.
Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 6. rész 23. verséből hirdetem nektek, mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Nek az az áldott szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 7-től 12-ig terjedő verseiben. Ezt az igeszakaszt nem olvasom fel még egyszer, viszont a mondani valóját szeretném összefoglalni Lukács evangéliumának 10. részéből, a 41. és 42. versből. Jézus pedig azt válaszolta, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és töröd magad, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, és Mária a jó részt választotta, amiért nem vesznek el tőle soha. Amen. Kedves testvérek, Pál apostol és Eutychosz esete egy rendkívül érdekes, színes, mély benyomást keltő elbeszélés Pál utazásainak idejéből, harmadik missziói útjáról. A helyszín Troász, Kis-Ázsia nyugati vidékének egyik városa az Égei-tenger partján, ahol már volt keresztény gyülekezet. Az időpont a Biblia kutatók szerint valószínűleg 56 tavasza, így olvassuk az igében, hogy húsvét után egy vasárnap este, a hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, mondja az ige. A textusként felolvasott történetben Jézus Mártának elmagyarázza, hogy mi a jó rész, az egy szükséges dolog a legfontosabb, és ebből a történetből is éppen ezt tanulhatjuk meg. Mi a legfontosabb? Több újszövetségi fejezetből is úgy tűnik, hogy az őskeresztény időkben az istentiszteleti közösségi alkalmakat vasárnap este tartották. Kezdve tulajdonképpen Jézus első megjelenésével feltámadása után, amikor az apostolok közösségében megjelent, húsvét vasárnap este. Aztán folytatódott tovább, amikor ismét megjelent Tamás kedvéért, és sok más helyen is olvasunk arról, hogy a hét első napja, azaz a vasárnap, és annak is az estéje volt az összejövetelnek az ideje. Az ókori római birodalomban természetesen nem a vasárnapot ünnepelték, csak azután, amikor már elterjedt a kereszténység, nem volt tehát munkaszüneti nap. Egy hosszú munkával eltöltött nap után jöttek össze fáradtan, de az igére éhesen az első keresztjének szerte a római birodalomban. És itt Troászban is. Vasárnap este összegyülekeztek, hogy megtörjék a kenyeret, és összegyülekeztek, hogy Pál apostol tanítását hallgassák. Pál már másnap hajnalban tovább akart indulni, és ezért így olvassuk, hogy a tanítást megnyújtotta éjfélig. Pálnak fontos volt ez, hogy tanítson, és hogy sokat tanítson, ekkor járt ő utoljára ebben a gyülekezetben. Sok mondani valója lehetett még, és ezért bizony egészen éjfélig meghosszabbította a tanítást. De a hallgatóinak is fontos volt mindaz, ami elhangzott. Valószínűleg szomjasan itták a tanítást, úgy figyeltek és úgy koncentráltak az egy szükséges dologra, a jó részre, ahogyan Mária ült le Jézus lábaihoz, és hallgatta őt. Jézus a hegyi beszédben ezt mondja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Az aggodalmaskodás ellen mondja ezt, és az ezek itt az ételt, az italt és a ruházatot jelentik. Kedves testvérek, azért úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon a mi esetünkben ez hogyan működik. Az Isten tiszteletet nem munkanapon rendezzük, hanem munkaszüneti napon. Nem is este, hanem délelőtt. De kedves testvérek, jaj nekünk, hogyha 20-25 percnél tovább tart az igehirdetés, vagy hogyha keresztelőt követően az Isten tiszteleten esetleg még egy kórusszolgálat, vagy orgona zene is van, vagy hosszabb a hirdetés, amit felolvasunk, akkor bizony gyakran már türelmetlenkedünk, pedig ígérem, soha nem fogom éjfélig meghosszabbítani a tanítást. És egyáltalán fölmerül az a kérdés, hogy mi igazán fontos nekünk? Mi az, ami úgy eltölti a gondolatainkat, nem itt a templomban, hanem úgy a hétköznapokban? Olyan az anyagi javak, a munkahelyi előrehaladás, az egzisztenciánk megteremtése vagy fenntartása, a gyermekeinkkel, unokáinkkal való törődés, ezek nagyon fontos dolgok. De mégis Isten azt tanítja nekünk, hogy az egy szükséges, a legfontosabb, a jó rész az, amikor Isten országának az előre haladásával törődünk. Vajon fontos-e nekünk felebarátaink megtérése, az elesettek felkarolása, vigasztalása? Vajon nem aggodalmaskodunk-e túlságosan is sokat, és vajon nem ügyködünk az anyagiak körül fölöttébb? Olyan jó lenne, hogyha azt, amit itt látunk Pál apostol és hallgatói esetében, Troászban, hogy milyen fontos volt számukra az Isten országának a tanítása, az abban való elmélyülés Pálnak, hogy elmondja mindazt, amit tud, és hallgatóinak, hogy meghallják mindazt, amit Pál mond. De folytassuk tovább a történetet. A tanítás útjába egy váratlan akadály került. Volt egy Eutikus nevű ifjú, aki hallgatta Pált a többi gyülekezeti tag között. Elképzelhető, hogy ez az Eutikus rabszolga volt, bár az ige ezt nem mondja, de olyan tipikus beszélő rabszolga nevet hordott. Eutikus jelentése az, hogy szerencsés, és más rabszolgák is hordoztak hasonló nevet, hogy hasznos, ügyes, például az Onésimos név is azt jelenti, hogy hasznos. Valószínűleg munka után jött a gyülekezetbe, fáradt lehetett. Ezen kívül sok lámpás is volt a teremben, erről olvasunk is. Elfogyhatott a levegő, és ezért ülhetett az ablakba, hogy friss levegőn legyen, mert tudta, hogy fáradtan jött, érkezett ide, a hosszú tanításban nehogy elnyomja az álom, és mégis elnyomta az álom. De azért az elmondható, hogy a számára is a legfontosabb az Úr dolgaival való foglalkozás volt. Nem törődött a fáradtságával, nem akart inkább otthon pihenni, vagy a másnapi munkához erőt gyűjteni. Eljött a gyülekezetbe, hogy tanuljon, hogy foglalatos legyen az apostoli tudománnyal, ahogyan az első gyülekezetekről az abcsele elején olvasunk. A számára is a legfontosabb az volt, hogy jelen legyen a gyülekezeti közösségben, hallja és hallgassa az apostoli tanítást. Mi vajon hányszor vagyunk túl fáradtak és elfoglaltak ahhoz, hogy eljöjjünk a gyülekezetbe? Vagy hányszor vagyunk még ahhoz is fáradtak, hogy elolvassuk a napi igét és imádkozzunk? Vajon a napjaink nem úgy telnek, mintha mókus kerékben rohangálnánk körbe-körbe? Vajon ki tudjuk szakítani magunkat a szokásos tennivalóinkból egy-egy igehirdetés, egy-egy otthoni elcsöndesedés erejéig? Persze, ugye ezt most azoktól kérdezem, akik éppen itt ülnek a gyülekezetben, de hát mindig így szokott lenni, hogy azoktól nem tudom megkérdezni, akik nincsenek itt. De azon túl, hogy most itt vagyunk valamennyien, gondoljuk végig az életünk mindennapjait, hogy mennyi időnk van az Isten dolgaira. Vajon nem hivatkozunk-e sokszor arra, hogy túlságosan is fáradtak és elfoglaltak vagyunk? Eutikus számára is a legfontosabb az Isten országával való foglalkozás volt. De, és itt jön a váratlan akadály, egy baleset történt. Minden vágya és minden igyekezete ellenére mégiscsak legyűrte az álom. És hiába igyekezett a friss levegőhöz jutni, pontosan ez lett a veszte, mert mégiscsak elaludt, és mivel az ablaknál kapott friss levegőt, ott ült az ablakban, kiesett az ablakból, és a harmadik emeletről lezuhant, és halálra zúzta magát. Ezután következik a csoda, mert Pál feltámasztotta őt. A mód hasonló, mint ahogyan Illés vagy Elizeus próféta feltámasztott egy-egy gyermeket. És azt látjuk ebben a csodában, hogy Jézus erői működnek tovább az ősgyülekezetekben. Előbb Péter támasztotta fel Dorkászt, azaz Tábitát, néhány héttel ezelőtt olvastuk ezt a történetet, most pedig Pál Eutikuszt. Gondoljunk azért arra is, hogy mi, akik eleve valamennyien a lelki halál állapotában voltunk, vajon Isten ereje feltámasztotta már bennünket ebből a lelki halálból az örök életre, az Isten gyermekségre. De visszatérve Eutikuszhoz, azt is lehetne mondani, hogy az ő esete csak egy intermezzó volt az Isten tisztelet közepén, sőt, mintha éppen az Úr jelenlétének a jelévé lett volna. Ahogyan az Isten tiszteleten isteni erők működnek, azt láthatjuk Eutikus esetében. Korábban van egy olyan történet, amikor a gyülekezet imádsága közben megrendült a föld, az a hely, ahol éppen imádkoztak. Olyan erők, olyan isteni erők működtek, hogy még a föld is megremegett. Itt pedig olyan isteni erő működött az istentisztelet közepette, hogy halott embert támasztott föl Isten ereje. Ezért elmondható, hogy ez a csoda, minthogyha be lenne ágyazva az istentiszteletbe. És ez a csoda a lelkiértelemben ma is megtörténhet. Hála Istennek itt az ablakban nem tud senki kiülni, és hogyha ki is ülne, nem a harmadikon vagyunk, hogy ha kiesne, annyira megütné magát. De lelkiértelemben minden istentiszteleten megtörténhet az a csoda, hogy lelkileg halott emberek életre kelnek Isten ereje által. Az istentisztelet közepette, a gyülekezeti alkalmak közepette működnek isteni erők, és ezt soha ne felejtsük el. Olyan sokszor elmondtam, hogyha csak emberi szavakat mondok, és csak emberi gondolatokat próbálok meg közölni, akkor kár itt találkoznunk, akkor ne jöjjünk, fejezzük be az istentiszteleteket. De hiszem és vallom, hogy Isten ereje az emberi szavakat is fel tudja használni, a gyarló embert is fel tudja használni a maga céljai érdekében, és az istentisztelet közepette, bármilyen szolgálat közepette, bármilyen alkalom közepette, amikor az ige hangzik fel, isteni erők működnek, és csoda történhet, halálból akár feltámadás. És aztán megint a legfontosabb. Most már harmadjára írtam fel ezt az alcímet, hogy a legfontosabb. Mert nem szakadt félbe az istentisztelet. Pontosabban félbe szakadt, de aztán folytatódott tovább. Így olvassuk a 11. versben, azután fölment, tudnillik Pál, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig, egészen víradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Sem a váratlan haláleset, sem a még váratlanabb csoda nem billentette ki Pált, sem hallgatóit fontos tennivalójukból. Nem maradt el az úrvacsora, nem maradt el a beszélgetés. Persze Pál nem volt érzéketlen, hiszen azonnal leszaladt a szerencsétlenül járt ifjúhoz, sőt, fel is támasztotta őt, de aztán folytatódott az, amiért Troászba jött. Éjfélig tanított, majd megtörték a kenyeret, és végül víradatig beszélgettek az Isten dolgairól. Nyilván nem ételrecepteket cseréltek egymással, hanem éjfélig a tanítást tartott, és onnantól kezdve megbeszélték mindazt, ami esetleg felmerülő kérdés lehetett. Vagy személyesen alkalmazták a hallottakat a saját életükre nézve, és úgy tettek fel Pál apostolnak kérdéseket. Ezért jött Troászba, hogy tanítsa a gyülekezetet, hogy beszélgessen velük, és ez a váratlan akadály, váratlan haláleset és a váratlan csoda sem szakította teljesen félbe az istentiszteletet. Az folytatódott tovább. Hát nem úgy mondom, mintha mi sem történt volna, mert éppen arról olvassunk az utolsó versben, hogy az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak, de a sátán nem tudta megzavarni azt az, annak az összejövetelnek az áldott légkörét, amely Troászban erre az estére jellemző volt. Tehát sem Pál apostolt, sem a gyülekezet tagjait, semmi sem tántorította el a legfontosabbtól, az egyszükségestől, a jó résztől. Olyan jó lenne, hogyha a mi életünkben is, hogyha történnek váratlan események, akkor nem zökkennénk ki az Istennel való közösségünkből. Ha valamilyen baj jön, vagy betegség, vagy netalántán haláleset, olyan sokszor elfelejtjük, hogy van Isten. és kapkodunk fűhöz, fához, és próbálunk megoldást találni esetleg valamilyen bajra, nyomorúságra, és hirtelen akkor, mint hogyha félretennénk a hitünket, pedig akkor kellene még inkább, még szorosabban Isten kezét fogni. Semmi se tántorítson el bennünket a legfontosabbtól, az egyszükségestől, a jó résztől. Ezt már olyan sokszor elmondtam, hogy a legfontosabb, az egyszükséges, a jó rész. De bár itt a felolvasott igében erről kifejezetten nincsen szó, mégis beszélnünk kell, hogy mi ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb az evangélium. Ahogyan Pál írta a korintusiaknak, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Ez az egy fontos, ez az egy szükséges, ez az a jó rész, amit hogyha választunk, akkor minden egyéb is a miénk lesz. Az egy jó rész, az egy fontos, a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten a bűneink miatt, és mi ezt elfogadhatjuk, magunkévá tehetjük Isten kegyelméből. Újjászülethetünk, megtérhetünk, hallgathatjuk Jézust, odaülhetünk az ő lábaihoz, hogy elnyerjük bűneinkre a bocsánatot és az örök életet. Ez a legfontosabb, ez a jó rész, ez az egy szükséges dolog, mert ez túl vezet halálunk óráján is. Elvezet bennünket az örökké valóságba, és már itt, ezen a földön más életet élhetünk. A legfontosabb az Isten gyermekség. A legfontosabb, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem olyanok, akik a szívünkbe is fogadjuk. A legfontosabb, hogy Jézus Krisztus megváltottjai legyünk az ő dicsőségére és a mi javunkra. Így figyeljünk az ígére, hogy mindig a legfontosabb legyen számunkra az Isten akarata, hogy először Isten országát és az ő igazságát keressük, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne kössön le túlzottan ez a világ bennünket, az étel, az ital és a ruházat kérdése. Ha valami váratlan akadály van, akkor is maradjon a legfontosabb számunkra az Isten országa, és ha nem is tesszük úgy túl magunkat baleseteken, nyomorúságokon, mint hogyha mi sem történt volna, de maradjon a legfontosabb számunkra az Istennel való élő közösség. Ezt éljük meg a mindennapokban, a hétköznapokban is. Amen. A 227. dicséret első versét énekeljük, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya, óhajtozik. Urunk, áldunk téged azért, hogy elmondtad nekünk, mi az egy szükséges dolog, mi a legfontosabb, mi a jó rész, és nem csak elmondtad nekünk, hanem elküldted egyszülött fiadat, hogy a lábaihoz telepedjünk. Elküldted egyszülött fiadat, hogy a kereszten az életét adja értünk, és hogy harmadnap feltámadjon. Köszönjük, hogy így lehet nekünk is életünk, hogy ő benne elnyerhetjük bűneinkre a bocsánatot és az örök életet. Kérünk, Urunk, hogy ennek az életnek a forgatakában, amikor annyira el tud bennünket foglalni, olyan sok minden a megélhetés kérdése, a politikának, a válságnak, tényleg a világpolitika olyan sok kérdése foglalkoztat bennünket, hiszen nem tudjuk függetleníteni magunkat tőle, a gazdaság állapota egészen odáig, hogy mi lesz velünk, semmi ne fedjen el tőled, téged előrünk, hogy soha ne felejtsük el, hogy mi a legfontosabb, hogy keressük először a te országodat és a te igazságodat, és bízunk abban, hogy minden egyéb megadatik nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatunk benned, így imádhatunk téged, és így várhatjuk életünk minden gondjára, problémájára, bajára a megoldást. Urunk, kérünk, hogy egyéni életünkben és gyülekezetünkben is te légy az Úr, és te légy a középpont, úgy, ahogyan akkor ott Troászban te voltál a középpont. Urunk, és ugyanakkor arra is hadd kérünk téged, hogy adj szívbeli vágyat, hogy a te dolgaiddal foglalkozzunk, hogy elmélyedjünk az ige tanításában, hogy egyre jobban megismerhessünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy kezünkben van az ige, és hogy olyan sok könyv is van, amely igét mondani valóját elmélyítheti bennünk, és világosságot gyújthat sok nehéz kérdésben. És kérünk, Urunk, hogy a tudomány, amit megtanulunk tőled, az ne elméleti dolog legyen csupán, hanem tovább vezessen bennünket a hétköznapok felé, hogy hogyan kell élni a te dicsőségedre. És ugyanakkor add meg szívünkbe azt a vágyat is, hogy tovább mondjuk mindazt, amit tőled tanultunk. Kérünk, hogy munkálkodj a betegek, gyászolók szívében, életében is. Te áld meg azt a kisgyermeket, aki részesedett a keresség sákramentumában, hogy felnövekedve szintén téged ismerjen meg. És végezz munkádat ebben az országban és ebben a világban a te akaratod szerint. Hadd könyörögjünk még országunk vezetőiért, hogy bölcsességet nyerjenek tőled. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával: jobb adni, mint venni, mindazonáltal először önmagunkat adjuk az Úrnak.